Jakab Attila vagyok, és én minden előadóhoz tennék fel egy kérdést, válaszolva az utolsó kérdésre, hogy mi hogyan ne legyünk birkák. Én szerintem ennek az elsődleges lépése, hogy szembenézzünk azzal, hogy az elmúlt 25 évben mi történt a felsőoktatásban. Hogyan jutunk el egy olyan rendszerhez, amely pont a szelektált, ahol a tudásnak, a teljesítménynek, a szakmaiságnak, legyünk őszinték, nincsen semmiféle értéke. És itt feltenném a kérdést, hogy hogyan lehet ezt a lépést megtenni, hogy szembenézni az elmúlt 25 évvel, és az értékromboláshoz tenném hozzá azt a megjegyzést, hogy jelen pillanatban jobbik esetben 60, rosszabbik esetben 30 órában 60 ezer forintért lehet egy olyan pedagógus továbbképzőt elvégezni, amely feljogosítja majd az illetőket, hogy erkölcsöt tanítsanak a gyermekeknek 12 éven keresztül.
Hát szervezkedni kell, hát nincs mese. Egész egyszerűen állampolgárként kell viselkedni. Valahogy úgy kell viselkedni, amit elképzelünk magunknak arról, hogy milyen egy állampolgár. Én ehhez csak egyetlen dolgot akarok mondani, hogy legalább mi magunk között ne zárjuk le az utat egymás előtt, hogy ezt is sokféleképpen lehet tenni. Tehát lehet úgy is tenni, hogy valaki teljesen elzárja magát a pártoktól, vagy nem akar pártokkal semmiféle közösséget vállalni, és lehet ezt másképpen is csinálni. A kettő valószínűleg ugyanazt a célt szolgálja, biztos vagyok benne, hogy ugyanazt a célt szolgálja, csak nem mondjuk azt, hogy a másik az lehetetlen.
Mondhatok én is erről valamit? Tehát a hálólét perspektívájából, vagy másként mondva a Facebook generáció perspektívájából ez az egész törekvés, az erkölcsi neveléssel kapcsolatos törekvés, ami most előkerült, teljesen nonsensz és értelmetlen, és csak a döntéshozók inkompetenciájára utal. Nem értenek semmit abból a világból, ami most van körülöttünk, de azért erőltetik természetesen a saját örültségeiket.
Az első kérdéssel kapcsolatban én megmondom őszintén, én nem egészen értettem ezt a kérdést. Hát felsőoktatásban oktatunk, már rég nem oktatnánk itt, hogyha egyfolytában egy értékrombolásnak és egy értékromlásnak lennénk a részesei és az alanyai. Természetesen egy csomó, rengeteg probléma van, ugyanakkor azt kell figyelni, hogy a világ változott, tehát ha romlásról beszélünk, akkor mindig kell valamihez viszonyítani. Hát mihez viszonyítunk, mihez viszonyítva romlott? Ahhoz képest, hogy minket tanítottak? Vagy ahhoz képest, amit elképzelünk? A második kérdésre pedig az a véleményem, hogy az erkölcsöt azt nem lehet tanítani, ha már tanítani akarják, az régen rossz.
Köszönöm, a következő kérdés. Ha nem kérdeztek, akkor én kérdeztek. Amíg a közönség gondolkodik a világ, mert nem másik lesz a kérdés, hogy főleg a társadalom Gábor előadása és valamennyire Ádám előadásához kapcsolódnak kérdésem, tehát a kapcsolattartás, a hálózatosság, a szerveződés dolgát érinteni társadalmi kontextusban. Tegnap beszélgettem egy hahás aktivistával, aki arról a szomorú tényről számolt be, hogy a haha a Facebook segítségével terjedt egy darabig, de utána radikálisan megáll annak a lehetőségek. Tehát ez a hálólét optimizmusát szerintem kérdőjelezi meg, hogy mennyire lehet az interneten, a McDonald's a globális falut nevezett interneten terjedni, és hogy a törzsesedésnek, törzsisesedésnek, vagy a törzsesedésnek a kérdését vonja be a kérdésbe, nem tudnak kapcsolatot létesíteni virtuálisan, tehát megkeményednek a határok egy bizonyos idő múlva, és a foci drukkereknek a bejövetelével annak az emblematikus szituációnak lettünk a tanúi, hogy a társadalmi rétegekkel sem tud a kapcsolatot teremteni, és ezt most messze nem azért mondom, hogy szendálnyásként, hanem azért mondom, hogy ezzel a tényel számolni kell. Tehát virtuális elszigetelődés, és akár az egyetemre való visszaszúrás képében megjelenő konkrét materiális elszigetelődés is, tehát társadalmi elszigetelődés is jellemző a mozgalmat, és azt szeretném kérni az előadóktól, meg talán a közönségtől is, hogy vannak-e javaslatok arra, hogy hogyan lehet ezen a több szinten létező elszigetelődésen győzni, hogy lehet ezt legyőzni.
Azt tudom válaszolni, amit vízből is mondtam. Egyrészt én nem hiszek az internet mindenhatóságában, annak ellenére, hogy most már a zsebemben is van egy ilyen készülék, amin folyamatosan van internet. Tehát én a bio-internetben és a face-to-face kapcsolatokban hiszek alapvetően. Egyrészt így neveltek, másrésztről pontosan azért, amit mondasz, a cyber világban való kapcsolatépítésnek nagyon is megvannak a határai. Nagyon könnyű azért a Facebookon bepityizni azt, hogy igen, jövök arra a flashmobra, vagy arra a tüntetés, vagy arra bármire, de hát hogyha az ember azon ott akar lenni, hát akkor föl kell ülni a villamosra, el kell menni, kell legyen bérletem, aktivizálni kell magamat, ezeket nem lehet megoldani másképp. De még egy kicsit az előző kérdéshez kapcsolódva, ha tetszik, ha nem, van egy olyan fogalom, hogy közpolitika. Tehát ha akar, ha nem, valamilyen szinten politizál már most. Csak lehet, hogy ez a szó nem mindenkinek a fejében jelenti ugyanazt. És én ezt tudom pontosan a saját diákjaimról, hogyha egy mondatban valamilyen formában szerepel az, hogy politika, abban a pillanatban azt mondják, hogy ez a szó nem, ők oda nem mennek, végig se hallgatják a mondatot, miközben azért a politika kifejezésnek azért van egy olyan értelmezése is, hogy az egy érdekérvényesítési folyamat. Ha valamit szeretnének elérni, akár a hahások, akár bárki, akkor bizony föl kell vállalni, hogy ez az. Még akkor is, hogyha nem abban az értelemben, ahogy mindenki rájuk akarja tukmálni.
Mondhatok én is akkor ehhez. Az elég világos, tehát hogy az internet használat, vagy például a Facebookon való szervezkedésnek az értékelése, a viták tárgya természetesen nagyon sok pro és kontra érve elhangzik, nagyon sokan. Például elég népszerű az utóbbi időben egy Morozov nevű fickónak a Hálózat Káprázat című könyve, amelyik kifejezetten arról szól, hogy ezzel becsapják magukat az aktivisták, akik azt gondolják, hogy az internet hasznos lesz számukra, pont fordítva, éppenséggel lehetetlenné teszi a szervezkedést, mert felajánlja az összes viszonyt és összefüggést a titkosszolgálatok és a hatalom számára, és itt több, és itt több. Szerintem ezek létező problémák. Szerintem itt egy ilyen hatalmi harc van, egy küzdelem van, a modernista és a posztmodern, másként mondva a hálózati szerveződés és a hagyományos, hierarchikus rendszer szerveződésű hatalom között. Én azt gondolom, hogy ami igazán lehetséges itt, az nem annyira az, hogy a Facebookon kell megszervezni a dolgokat, vagy más hálózatos tevékenységgel kell megszervezni a dolgokat, hanem ami igazán érdekes, az szerintem az értékrend, amit azok a személyek, akik a hálózaton lógnak, és azok a személyek, akik nem. Ezeknek az értékrendbeli különbsége. Szóval én azt hiszem, hogy az internetezés maga kialakít egy olyan hálózati létformát, amelyikben a hatalmi viszonyokról való gondolkodás az egész társadalom vonatkozásában, persze nem csak az internetezés vonatkozásában, eltér. Azoknak a gondolkodásától, akik a hagyományos hierarchikus rendszerben szocializálódtak, és ennek a hagyományos hierarchikus hatalmi struktúrákban gondolkodnak. Szóval én azt mondanám, tehát, hogy valójában az a egyetlen véletlen, hogy akár Magyarországon, akár Egyiptomban, vagy Tunéziában a fiatalok voltak a hajtóereje ezeknek a változásoknak, hogy így szerencsére itt is ezt lehet látni, és ennek szerintem pont az a magyarázata, hogy a hatalomról, az egymáshoz való viszonyról, ezekről a relációkról másként gondolkodnak azért, mert a mindennapi gyakorlatuk, az internetezésen alapuló mindennapi gyakorlatuk ezt természetessé teszik. Ha nem tudnak kapcsolatot létesíteni más, a való élet, a más rétegekkel, munkásokkal, ezekkel, azokkal, akkor az azt jelenti, hogy még nem elég jól tanulták meg az internetezés kapcsán a hálózati létformának a szabályait. Remélem meg fogják tanulni, és remélem előbb-utóbb sikeresek lesznek ebben az ügyben is. Leszünk.
Köszönöm.
az, hogy van ez a, amiről lesz az elszigetelődés, hogy ez nem csak az internet terem látszik, hanem effektíven jöttünk a BTK-n, és próbálunk face-to-face kommunikálni a hallgatókkal, olyanokkal is akár, akikkel én mondjuk egy órára jártam tavaly, stb. Tehát, hogy ott is egy nagyon erős elszigetelődés látunk, vagy egy nem feltétlenül radikális ellenvéleményt, hanem az, hogy ilyen apatikus hozzáállást, és hogy mik azok az eszközök, amiket így ilyen személyközi kommunikációval lehet használni azért, hogy be tudjuk őket mondani, hanem arra, hogy nézzenek be a teremben. Tehát, hogy nem az, hogy ők jöjjenek ki az utcára, vagy ilyen be petíció, csak annyit, hogy jöjjenek oda, nézzék meg, szóljanak.
Én azt mondanám, hogy éppen ez az igény maga, az szerintem abból a nyitottságból és pluralitásból ered, hogy bevonjuk a másokat, hogy törődjünk fel, nem arról, hogy rányomjuk a többiekre az akaratunkat, hanem megpróbáljuk bevonni például egy fórumra, elhívni őket, oda menni az osztálytermekbe, valamiféle meggyőzéssel próbálkozni. Ez abszolút, szerintem az abszolút a hálózati politizálásnak a módszere, az másképp, hogy sikeres vagy nem sikeres. De természetesen ugyanígy lehet mondani, hát most miért? Tehát egy ilyen hierarchikus kormányzati politika az sikeres? Hát az se sikeres, nyilvánvalóan. Igen? Nem tudom, hogy értettem mondani.
Itt volt egy gyerdenél.
Igen, kérdést szeretnék intézni a tisztelt tanár tagjaihoz. Én pedig a következő miatt úgy látom, hogy itt tulajdonképpen két szekció volt az egy szekcióban. Ugye az egyik társaság, az a hálózatos logika szépségeit pillantotta föl, a másik pedig akadémiai tartalom, tanulási folyamat, hogyan viselkedjünk az iskolában előbeszélt. Szeretnék ezzel a kérdéssel javaslatot tenni arra, hogy kössük össze ezt a két szekciót. A kérdésem pedig a következőképpen szól, ha az iskola és különösképpen az egyetem jövőjében gondolkodunk, hogyan lehetne a jövőben jobban, vajon alternatíva-e a hálózatos logika erre nézve?
Köszönöm, még egy kérdést hallgassunk meg, jó? Ott van.
Lehet, hogy nem tudom nézni a személyszületezés azzal, hogy nem csak úgy létezik az elszigetelődés, mint vagy azok az emberek, akik teljes mértékben elutasítják ezt a fajta dolgot, amit folyik az egyetemen, hanem van egy olyan részítés a történetnek, hogy egyszerűen így szerintem az nagyon jó, hogyha lenne egyfajta összefogás, pontosan, hogyha az egyetem oktatók is mondjuk, és akkor erre lehet egy ilyen példa, hogy bejönnének mondjuk a 6 órás hallgatói fórumra, és még ott is elhangoznak egy ilyen előadás, amit most ebben a szekcióban elhangoztak. Szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt a két réteget, az akadémiai meghálózatos réteget valahogy összekapcsoljuk, és hogy itt is legyen egy összefogás.
Köszönjük, akkor most a válaszot állam.
Nos, ezzel kapcsolatban rögtön fölvetődik az, hogy nem értékeljük-e túl ezt a virtuális világot, amit az internet létrehozott. Én szerintem teljesen hasonló szocializációs problémák vannak, mint egyébként az in vivo világban, csak rövidebbek és gyorsabbak az utak. Tehát technikai jellegű a különbség, viszont rengetegen úgy hitték, hogy ez a fajta technikai különbség, ugye globális falu, tehát mivel az felvégtől az alvégig az internettel sokkal könnyebben eljutunk, mint gyalog, hogy ez rendkívül erős minőségi változásokat fog okozni. Azonban, amit a kolléganő elmondott, ez nagyon megszívlelendő, abban a tekintetben én abba kapcsolódnék bele, hogy oda kellene menni. Tehát az in vivo jelenlét szükséges. Az nem elég, hogy oda teszem a videón a véleményemet, és az interneten leadom, hanem ott kell lenni személyesen. Meg kell mondanom, hogy én nagyon-nagyon régen jártam egyetemre, de amikor én egyetemre jártam, akkor az egyetemen voltak csoportok, ahol nekünk voltak csoporttársaink, akikkel együtt jártunk szemináriumra, meg házi bulira, és ismertük egymást, és amióta nagyon sokáig nem tanítottam egyetemen, tehát nekem volt egy óriási gap, amióta visszatértem az egyetemre, csodálkozva ismertem azt föl, hogy a hallgatók nem ismerik egymást. És az a helyzet, hogy ha interneten ismerkednek meg, akkor sem fogják ismerni egymást, csak akkor ismerik meg egymást, hogyha egy felvégen laknak a faluban. Tehát én magam részéről nagyon támogatom ezt az elgondolást, és úgy érzem, hogy itt van a probléma, hogy nem szabad a technikát ennyire elengedni, ennyire előtérbe engedni. Még annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy más területen, tehát nem egyetemi, nem akadémiai képzés területén vannak bizonyos ismereteim és tapasztalataim az internetes képzésről. Tehát amikor szeminár, úgymond webinárokat tartanak, ahol nincsenek jelen az emberek, hát az nem ugyanaz. Nem ugyanaz, nincsen ott a szaga, nincsen ott térben, nem látják a hátát, ezek csak metaforák, de a hatása, az eredménye nem ugyanaz.
Köszönöm.
Annak, hogy a legkülönbözőbb hálózatok nem tudnak a végtelenségig növekedni, sőt, hát tulajdonképpen megmaradnak egy viszonylag szűk körben, annak azért van egy objektív oka is. Tudnélik, hogy valószínűleg nagyon-nagyon sokan nem akarnak csatlakozni ezekhez a hálózatokhoz, mert egész egyszerűen nem értenek velük egyet. Ezt határozottabban merem állítani a saját helyzetünkre vonatkozóan. Én a Hálózat a Tanszabadságért egyik alapítója vagyok, és ugyanazt éltük át, mint amit a kérdésben elhangzott, hogy tudnélik, volt egy nagyon erős felfutó periódus, és aztán úgy szépen lecsengett az egész, és ma nagyjából vagyunk kb. 40-50-en, akik egy listán nagyon aktívak vagyunk. Ehhez kapcsolódik még egy olyan 150 ember, akik elolvasnak bennünket, ezt néha ki is nyilvánítják, hogy jaj, de jó olvasni benneteket, de hát én nem akarok hozzászólni ezekhez a kérdésekhez. És egyébként pedig van egy 140 ezeres pedagógus társadalom, amelyiknek nem lehet ezt pontosan megmondani, hogy mekkora aránya, sokan azt mondjuk, hogy minimum 75-80%-a tulajdonképpen egyetért azzal, ami ma zajlik ebben az országban, elviekben. Azzal nem, hogy csökken a fizetése meg néhány ilyen dologban, de azzal, hogy a gyerekeknek ne legyen joguk az iskolában, hogy a szakmunkás tanulót el lehessen zavarni a szakiskolából, ha már 16 éves elmúlt végre, és itt azzal viszont nagyon is egyetért. Ők nem fognak csatlakozni ezekhez a hálózatokhoz. Itt tehát van egy sokkal komolyabb probléma is, vagy hogy mondjam, szóval hát egész egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy jelenleg ilyen ez a társadalom, és hát ez valószínűleg borzasztó hosszú folyamat lesz, hogy ez megváltozik.
Próbálok nagyon gyorsan válaszolni. Szerintem a kérdésre a válasz a szolidaritás teljes hiánya. Az, hogy egyetemi oktatók csöndben tűrik az, hogy a forrás csökkentés miatt tanárok esetleg kirúgásra kerülnek, de közben abban bíznak, hogy ha ő eléggé csöndben marad, akkor ő biztos nincsen benne ebben a körben, az egészen biztosan okozza azt, hogy ha van egy olyan hatalommal bíró oktatási irányítás, mint amilyen éppen most van, akkor a legmélyebb nyugalommal bármikor bármit megcsinálhat. Én nem véletlenül mondtam, hogy a demokráciára nevelés az nekem valamennyire egy kicsit hit is, vagy a demokrácia egy kicsit hit is, mert normális körülmények között a ha-hát azért az oktatói hálózat és az oktatóknak a nem hálózata, hanem csak ugye a magánszemélyek is nagy tételben támogatnák. Nagyon nehéz lehet most ha-hásnak lenni, meg nagyon nehéz lehet most egyetemet foglalni, meg nagyon nehéz lehet most tanárnak lenni, meg nagyon nehéz lehet most szegénynek lenni, meg nagyon nehéz dolog egy csomó dolgot most csinálni, de hogyha ezek az emberek azért csak egy kicsit kommunikálnának egymással, és lennének olyan pontok, amiben egyetértenek, nem mindenben, de legalább néhány dologban, akkor talán egy kicsit kevésbé lenne nehéz. És a szolidaritás manapság az, hogy nincs, az még csak hagyján, azt se tudják az emberek, hogy az mit jelent.
Na most a következőt szeretném javasolni. Önhatalmilag nem döntök szünetről, 10 perc szünet van beépítve most, viszont a javaslatom alapján hagyjuk ki ezt, hogy időt takarítsunk, szerintem még bírunk egy panelt, legalábbis. A szellőztetés az meg támogatosan. Tehát az lenne a javaslatom, most aki egyetért azzal, hogy ne legyen szünet, azt tegye fel a kezdet. Jó, a